Üdvözlöm a hallgatókat, ez Róka Máj, én Bors Rihárd vagyok, és egy rendhagyó adással készültünk, átadom a szót most Hókai Márton szerkesztő úrnak.
Üdvözlöm a hallgatókat én is, fel kell konferálnom ennek a Róka Májnak a különleges vendégét, ha szabad így apostrofálni, aki nem más, mint Ricsi, ugyanis most én fogom Ricsit vallatni egy kicsit a vadászati előéletéről, nevezzük önéletrajzának, bár azt mondta nekem egy tanult kollégám, hogy a vadász az önéletrajzát a falon, a falán, a trófeaszobájának a falán tárolja, és én most itt körbenézek Ricsinél, ilyen 50-50%-ban látok trófeákat, illetőleg a kultúrához, az életéhez kapcsolódó emlékeket. Úgyhogy mindjárt az elsőnél meg is állnék, ami egy magyar nemzetnek a címlapját tartalmazó. Mi ez, Ricsi? Légy szíves, mondd a hallgatóknak.
Jó napot még egyszer mindenkinek. Bejöttem a csőbe.
Üdvözlök itt a körünkben.
Persze, tudottan. Ez egy nyomólemez van bekeretezve. Még abból az időből, amikor a magyar nemzetnél dolgoztam, mint művészeti vezető, vagy deszkvezető, vagy nem is tudom micsoda.
De itt két kiváló bika között van ez, tehát, hogy sőt, két kiváló muflon között is van.
Igen, mert a magyar nemzet egy meghatározó pillanat, jó hosszú pillanat volt az életemben, és ragaszkodom hozzá, mert rengeteget tanultam, nagyon jó kollégákkal dolgoztam együtt, úgyhogy nem kell a múltat eltakargatni.
Azért hánytolgattam föl ezt az egész magyar nemzetes epizódját az életednek, mert egyrészt én akkor ismertelek meg, amikor te még ott dolgoztál, másrészt szerintem sokan onnan ismerhetnek téged, hiszen rovatod is volt, ami a vadászathoz erősen kötődött.
Így van, Erdőkerülő címmel jelent meg egy-egy oldal aktuálisan. Nagyon hálás vagyok ezért az akkori főszerkesztőnek, hogy ezt megengedte, mert egy napilapról, egy politikai országos napilapról beszélünk, és gyakorlatilag ott megnyilvánulhattak a vadászok, meg a vadászat, és ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt akkor is, meg most is az lenne, bár most már nem nagyon követem a magyar nemzet hasábjait, hogy úgy mondjam.
Világos. De nyilvánvalóan a nemzet előtt már neked a vadászat, az életed szerves része volt. Egy picit talán arról mesélj a hallgatóknak, hogy hol találkoztál ezzel az egész dologgal?
Hát, hogy azt le is írtam a zavarpaplanban, nekem gyerekkoromban, nagyon-nagyon gyerekkoromban, amikor még, ahogy szokták mondani, egy szárú gatyát hordtam, öregapám beszélgetett a vadászatról, és onnan jött ez az egész. Aztán a szépen lecsillapodott, meg mondhatnám azt is, hogy el lett felejtve, és aztán egy volt ismerősöm 94-5 körül, mondta, hogy ő vadászik, és elmennék-e vele, hát én elmentem, és akkor úgy beindult a gépezet, tehát onnantól nincs megállj.
Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a 90-es
évek. Így van, és akkor utána jött a vadászati kultúrához való vonatkoztatás, meg csatlakozás, mert szerintem a vadászat nem a puskáról szól, meg a lövöldözésről szól, hanem ez egy nagyon nagy komplex egész, amit érdemes kihasználni. Lehet a lövésben is örömöt lelni, meg attól, hogy térdig járjunk a patronba, meg a fácánba, de nem ez a lényege.
Nem ez a lényeg. Az írás hogyan jött neked a vadászathoz? Honnan?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mindig izgatott az írás, még mielőtt nem írtam akkor is, és nem tettem el sajnos az első szárny próbálgatásnak az eredményeit, mert azt érdemes lenne most visszaolvasni. Szerintem egy negyedikes általános iskolás fogalmazás különbül néz neki, uh-huh, ahhoz képest, amit én magamtól elvártam volna, ezért nem is ment. Majd évszámokat nem fogok tudni mondani, mert fogalmam nincsen, de szerintem a 93 után és 2022 között valamikor a Pannon Vadászvilág akkori főszerkesztője Koller Gábor megkért, hogy lennék-e az olvasó szerkesztője a lapnak. És mondván, hogy én annyira nem értek a vadászathoz, én nem merném ezt bevállalni, tehát inkább azt mondtam, hogy köszönöm, nem. És akkor ott bedobta, hogy próbáljunk meg írni. És szerintem ez volt az, ami átbillentett ezen a történeten, és akkor az Öreg című kis novella volt az első, amit leültem és megírtam, és arra már azt mondtam, hogy rendben van.
Most itt van előttem a három kötet, mind a három más külcsínnyel bír, más attribútumokkal, és egyiknek a nevét már említetted is, az, hogy Avar Paplan, és ez egy rövid kis sztori. Most múlt héten volt a felvételünkhöz képest a legutóbbi Nimrod Fórum Szolnokon, ahol azt láttam a fórum végén, hogy egy helyi vadász leteszi lehet, hogy akkor firkálj bele valamit. Nem tudom, hogy te rajzolni szoktál, vagy írni, de tehát eljutottál az öreg novellától ahhoz addig, hogy lett egy könyved. Hogy fogalmazod meg benned, hogy te egy novellás kötetet is szeretnél?
Akkoriban ez elég gyorsan ment. Nem szerettem volna, mert ezek, amik megjelentek az Avarpaplanban, ezek megjelentek a Pannon vadászvilágban is. Tehát ez egy gyűjtemény kvázi, tehát amik megjelentek, ezeket rendeztük könyvformájába, és hála Istennek már a második kiadását éli. Úgyhogy megkeresett a kiadó, hogy mi lenne, ha csinálnak belőle egy könyvet, és a kortárs magyar vadászírók sorozat első köteteként ezt 2012-ben, ha jól emlékszem, akkor lett kiadva.
Azért ez elsőnek lenni egy ilyenben, az mindig egy kicsit izgalmas, nem?
Hát izgalmas, felelősségteljes, egyfajta mérce, bemutatkozás. Akkor én ezt nem is nagyon mértem föl, hogy ez végülis mivel járhat, hogy egy sorozatnak az első része se lenni. Én azt gondolom, hogy nem egy rossz kötet. Többször beleolvasgatok így, ahogy látom, meg ahogy leveszem a polcról. Nem javítanék bele egyikbe se. Uh-huh. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy számomra megfelelő. Ne felejtsük el, hogy az író mindig magának ír. Tehát az, hogy másnak is tetszik, az még egy külön bónusz benne. De ha magamnak azt mondom, hogy jó, akkor ez jó.
Én először a Sparhel titkait olvastam tőled, ami ugye a második köteted. Ez nyilván egy kicsit más jellegű, gasztronómia van részben a középpontban. Olvasó vagy hallgató talán tudják, hogy a Nimrod hasábjai most már az évek óta foglalkozol a gasztronómiával is. Azt írod a hátsó fülszövegen, hogy a főzés pusztán csak bátorság kérdése. És itt van egy ilyen gyerekkori kép rólad mellette. Bocsánat. Hogy jött ez a váltás a vadásznovellákból a gasztronómiai vadászati novellák irányába?
Hát ez is csak a magyar nemzethez köthető, mert akkor indult be az online vonala a magyar nemzetnek. Az akkori online főszerkesztő, Néző László, mondta, hogy írhatnék valami gasztronómiát, hogyha lenne kedvem hozzá. Hát és ez sikerült, azt hiszem a fácánleves volt az első, ami megjelent, és ez hozta magával a többi ilyen idézőjelbe eszement gasztró történetet. Lehet, hogy most is menne még ilyen bohókás, kis humoros valamiket írogattam. Nem próbálkoztam vele mostanában. Az Örömpörkölt az egy másfajta vonal. Ugye ott nem a saját, bár van benne saját főzés is, de ott általában különböző éttermekben fellelt és elfogyasztott vadhúsból készült ételeket próbálom meg közérthető formában átadni, egy pici történettel fűszerezve, pontosan azért, mert a vadhús finom, ehető, jó. Megtetszett ez az ízvilág itt az újságban, és úgy hallom a visszajelzéseket, hogy az olvasóknak is tetszik.
Uh-huh. A haladik könyved az egy, hát nem tudom, egy zsebkönyv jellegű, tehát azért lett ilyen hosszúkásabb, vagy nem is emlékszem, mert ezt már együtt tördeltük, ha jól emlékszem.
Igen, ez már a vadászlapos történetből van.
Itt ugye végig megyünk a vadászati éven a novellák által, és nem is azt kérdezném, hogy ez miért lett lélekpatron, vagy miért nem, de inkább azt, hogy a te írásaidban mennyi az igazság?
100%.
100%.
Semmi ferdítés nincs benne. Ez vagy velem, vagy mondjuk az Avarpaplanban, ami van, egy-két történet az öregapámmal történt meg, illetve olyan rokonok, akik vadásznak, az ő elmondásukból születtek meg, illetve hát javarészt, tehát 90% ez mind velem esett meg. Uh-huh. Úgyhogy nem...
Fontos.
Igen, mert nem szabad a valóságot megmásítani, meg meghamisítani, mert szerintem valót írni a legjobb.
Az a baj, hogy két labdát is feldobtál, és most nem tudom, melyiket csapjam le, hogy vadászlapozzunk, vagy öregapázzunk, de én látok itt egy hát öreg agancsot a faladon. Kicsit el van dugva, ha szabad így fogalmaznom, de az embernek azért odahúz a tekintete, legalábbis amikor beülök ide, oda szokott. Mesélj erről egy picit, hogy mi ennek a története.
Hát ennek a túl sok történetét nem tudok, mert én annyit tudok, hogy öregapám a két világháború között, amellett, hogy cipész volt, próbálta a családot is fenntartani, és mi sem volt egyszerű, mint rapsickodni az erdőn, hiszen akkor ezt még nem úgy nézték, ahogy ma. És a két őszbabból, amit lelőttek, mert nem tudom, hogy vadászat volt-e, mert nem tudom, ez egyik agancs az nálam van, hála Istennek, a másikról nem tudok semmit. Régi agancsa maga faragta, vagy maga vágta nyírfatáblán, és ugye a cipész mi volt, tehát nem hazudtolta meg, hiszen az akasztója egy sarokvas, egy cipész sarokvas, egy cipő sarokvas, úgyhogy ez a lényege. Viszont én egy picikét elkalandoznék mellé, nekem rendezői jobbon van, két darab sajtódíj, amit az előbb említett erdőkerülő rovattal nyertem el még annó, amikor a Kamarának voltak ilyen pályázatai.
Ez a Kittenberger
Kálmán sajtódíj, de nem is ez a lényeg benne, hanem alatta van egy szintén öregapámhoz köthető mesterlevél, amit 14 évesen szerzett meg, mint cipész segéd. Azért érzem ezt fontosnak, mert jó arra nézni, hogy az ember honnan jött, és hogy hova tart. Mindenféleképpen nem szabad elfelejteni, hogy az embernek van egy múltja, vannak ősei, akiktől örökölt valamit, és ez a segédlevél mindig arra emlékeztet, hogy nem szabad elszállni. Mindig az ember helyén kezelje saját magát. Jöhet a vadászlap.
Igen. Adja magát az átkötés, de itt több dolog is van. Nyilván főszerkesztő lettél 2014-ben a Magyar Vadászlapnál úgy, hogy egy olyan főszerkesztő után kerültél be, aki mind a Nimrodnál, ugye egy Csekő Sándorról van szó, mind a Magyar Vadászlapnál, és köztem még mondjuk a Vanatus vadászmagazinnál is maradandót alkotott itt a magyar vadászati sajtóban. Nem volt ez egy nagy nyomás?
Iszonyú nyomás volt. De úgy éreztem, hogy mivel a Pannon vadászvilág megszűnt, a Nemzetben már ment a sorozat, úgy éreztem, hogy van bennem annyi erő, hogy meg tudom csinálni. Ehhez nekem nagyon jó segítségeim voltak, többek között te is. Földvári Attila volt még ott, Wallendunsz Péter. Azt hiszem ennyi így hirtelen. Többiekre nagyon nem emlékszem, és nem akarok senkit megsérteni ezzel. És szerintem akkor még nagyon jó lapot tudtunk csinálni. Nagyon küzdelmes volt, nagyon sok akadállyal, nagyon sok segítővel, de mégis küzdelmes idők voltak, hiszen egy piaci lapról volt szó, ami kvázi mindig a Nimrod ellenzéke volt, akármit mond akárki, mert mindig mi is ahhoz hasonlítottuk saját magunkat. Aztán idő után levetkőztük ezt, és próbáltunk olyan újságot csinálni, ami nem azt nézi, hogy mit csinál a másik. És azt gondolom, hogy ezt a gondolatsort át tudtam ültetni a Nimrodba.
Egészen, ha jól emlékszem, 2016 fehovája utánig voltál a lap főszerkesztője, utána maradtál a Nemzetnél, és onnan igazoltál át a világkiállítás szervezők, akkor még nem irodához nyilván, de abból lett az iroda. Ezt miért vállaltad be? Mert azért tudva levő volt akkor is, hogy a világkiállítás már 2011 óta mondták, legalábbis úgy emlékszem, hogy ott akarjuk csinálni. Ez egy hosszú folyamatnak tűnt, szerintem akkor is, és egy nagyon-nagyon nagy kihívásnak, amit be kellett vállalni szerintem.
Nem tudom, hogy ez folyamatilag hogy dőlt el sorszerűen odafönt, de valószínű, hogyha maradok a vadászlapnál, mint főszerkesztő, akkor a világkiállításban nem biztos, hogy részt tudtam volna venni. sajnáltam, hogy elváltak útjaink a vadászlaptól, pláne ahogy elváltak, tehát az nem egy, hiába mosolyogsz, akkor is úgy van, nem volt egy diadalmenet, bár egy elbocsájtás az sohasem diadalmenet. És akkor egyszer csak jött egy telefon, hogy indul a világkiállítás. Szerintem 3 vagy 4 másodperc alatt igent mondtam, nem bántam meg. És ugye akkor még Károlyi József, mint miniszteri biztos, ő toborzott egy csapatot, és gyakorlatilag a sofőrrel együtt, illetve vele együtt voltunk 5. Tehát az volt az előkészítő csapat. Természetesen mellette ment a magyar nemzet, úgy, ahogy kell, egy darabig, vagy már a magyar nemzet se volt, látod, mert nem emlékszem ezekre az évszámokra sajnos, sőt, nem, most így beugrott, tehát leraktam a nemzetet, és átigazoltam a világkiállítás előkészítő irodájához.
Azért gondolom voltak kihívások itt a magyar vadászok egységesítésében egy cél irányába erről?
Mindenféleképpen nagyon nehéz volt, sokrétű, odafigyelős, iszonyú melóval járt, még azt is csak összesíteni, hogy ki mit szeretne csinálni a világkiállítás alatt. Rengeteg adatunk volt, rengeteget utaztunk, mindenkit meghallgattunk, mindenkivel beszéltünk, és eljutottunk ezzel a kis csapattal arra a szintre, hogy egy nagyon nagy, de nagyon nagy merítéssel rendelkező világkiállítási programot és egy összeget le tudtunk tenni miniszterelnök helyettes úr asztalára.
És akkor 2019 első felében elindult az iroda, ugye? Amikor már egy jóval nagyobb csapattal dolgoztál te is.
Hát akkor már egy nagyon nagy csapattal dolgoztunk az előzőhöz képest. Ugye Kovács Zoltán államtitkár lett a kormánybiztos a megvalósításnak. Ugye az előkészítő 18. szakasz volt Károlyi József, és a megvalósításért pedig Kovács Zoltán lett a felelős, ahol én, mint szakmai igazgató, hegyeztem tovább a ceruzát, hogy úgy mondjam.
Én azt gondolom, hogy egy picit térjünk rá a Nimrodra, ugyanis 19. szeptemberi lapszám volt az első, amikor te már főszerkesztőjettesként a Nimrod hasábjain tértél úgymond vissza a vadász sajtóba, vagy a vadászati sajtóba. Azért nem volt ez egy egyszerű váltás, mert ott ment egy kicsit a újonmutogatás, a különböző, hogy mondjam, rágalmazás.
Ment minden. Az igazságot szerintem nagyon kevesen tudják, nem most fogom elmondani, mert ez nem az a fórum. Én azt gondolom, hogy a körülményekhez képest a lehető legtisztességesebben jártunk el mindenkivel.
Okay.
Tehát azt ki kell hangsúlyozni, hogy a régi Nimrodból senki nem került az utcára, ha csak ő nem akarta tovább folytatni azt, hogy a Nimrod kötelékében dolgozhasson. Tehát mi mindenkit átvettünk, aki át akart jönni.
Én azt gondolom, hogy te szereted a kihívásokat, mert a vadászlapnál se volt egyszerű az indulás, de ez azért, ezt én is megértem, ugye kicsit még nehezebb volt. De most azért a Nimrod elindult egy úton 2019-ben. Hogy látod ezt az utat így? Hát lassan 5 év távlatából.
Kívülről nézve ez egy teljesen sima út, belülről nézve meg rettenetesen rögös. Hiszen az elején a napi küszködések, az az állandó szélmalomharc, az állandó ellenszél, amit ugye kaptunk, és azt mondom alaptalanul, mert elmúltak ezek a hangok, ezek a szelek. Tehát lehet minket szidni, lehet belünk bármit csinálni, elbírjuk. Tehát most ez a dolgunk, nem akarok olyan hasonlattal élni, ami ezt apostrofálna, hogyha valaki vállal valamit, akkor azt végig kell csinálnia, mert vállalta. De én azt gondolom, jól tesszük, amit csinálunk, egy nagyon jó szakmai gárdával, még hogyha sokszor az is volt az egyik kapaszkodó, hogy ez nem egy szakmai lap, mert nem dolgoznak itt a szakmában végzett emberek. Érdekes, akkor jó volt, amikor egy másik újságot csináltunk, akkor ez nem volt probléma. Nem gondolnám, hogy ezekre föl kell ülni, ezekre a vonatokra, amik itt szembe jönnek. Csináljuk a dolgunkat. Nézzünk előre. Nem számít a többi.
Mondanám, hogy ez egy jó végszó, de azért még egy-két kérdést föltennék rólad, mint vadászról.
Ráérek.
Mert engem... Szuper. Bár hamarosan ebédidő, azt azért mondjuk el itt a hallgatóknak, hogy amikor beszélgetünk, közel dél van. Beszéltünk rólad, mint vadászíróról, beszéltünk az újságról, beszéltünk dédapádról. Beszéljünk egy picit arról, hogy te mit keresel a vadászatban?
Azt gondoltam, hogy bármilyen kérdést föltetsz, és fogok tudni rá válaszolni, legalábbis elég gyorsan. Mit keresek a vadászatban? Nem tudom. Tehát ezt így hirtelen nem fogom tudni megfogalmazni. Gyakorlatilag ez is egy hosszabb írásnak lehet az alap momentuma. Én azt gondolom, hogy a vadászat elvitt magával. Tehát az a kezdeti menjünk ki kísérőként nézni, átadják a puskát, lőj egy gerlét, hogyha éppen jön, az egy nagyon nagy fertőzést jelentett. Tehát ez gyakorlatilag a mindennapokat kiteszi. Én nem tudok nem vadászként létezni egy színházi előadáson, egy születésnapi, nem partin, mert ez rossz szó, inkább egy ilyen születésnapi összejövetelen. Nem tudok úgy elaludni, hogy nem vadász vagyok, és nem tudok úgy fölkelni, hogy nem vadász vagyok. Tehát mindennapokat kiteszi.
Én ezt nyilván tudom rólad, hogy te tényleg ezekben a dolgokban élsz, a vadászatban élsz, ezt látni. De ugyanakkor az ember mereng rajta, hogy miután azért sokfelé megfordultál puskával a válladon, elértél már egy bizonyos pontot, amit el akartál, majd még vannak olyan céljaid, tehát bármi nemű vad, vagy valamilyen olyan álom, amit szeretnél megvalósítani a vadászaton belül, írni egy ötödik könyvet, nem tudom, pedig csak három van.
Jó, tehát a könyvírás az mindig megvan, most is megpróbálom összerendezgetni az eddigi írásaimat, ami megjelent a Lélekpatron után, és azt talán egyszer kiadni. Készül egy Afrika könyv is, aminek már az első betűit leírtam, hiszen a 50. születésnapomon sikerült kijutni Afrikába. Nagyon nagy élmény volt. Nem akarok abba a hibába esni, hogy valaki elmegy életébe először Afrikába és könyvet ír, bár lehet, hogy ez lesz belőle. De olyan élményekkel gazdagodik ott az ember, amit muszáj leírni. És nem csak a vadászatról van ebben szó, vagy lesz ebben szó.
Író magának írt, te mondtad.
Így van. Tehát ezeket jó leírni, mert utána olyan gondolatok indulnak el az emberbe, amit jó megosztani másokkal. Elérni a vadászatban szerintem elértem már mindent, és nem értem el semmit. Tehát ez egy ilyen jó kis forgalma ennek az egésznek, mert gond nélkül el tudok engedni bármit, ami a puska elé jön, meg gond nélkül meg is tudom lőni, hogyha arról van szó. Nem is olyan régen volt egy ilyen esetem, amikor kiültem valahová, és mondta a vendéglátó, hogy jó lenne egy süldöt lőni, mert tartozik valakinek, idézőjelbe is a tartozást, és hát egy böszme nagykan kijött elém. És egyszer meg sem mozdult bennem az, hogy most fölemeljem a puskát, mert most az volt a kérés, egy barátnak a kérése, hogy most egy süldőt próbáljunk meglőni. Természetesen megkaptam a magamét utána a vadászházban, amikor erről beszélgettünk, hogy miért nem lőttem meg, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb kincs a vadászatban az elengedés művészete. Nem kell mindig mindent agyonlőni. Persze mondjuk ez egy fácán vadászaton nem biztos, hogy erény, de mert azért ott furán néz neki az ember, hogy repkednek fölötte a kakasok, én meg csak szépelgek ott. De meg kell találni mindenbe a szépet, és legjobban ebben lehet szerintem, hogy az ember szemlélődik, észreveszi, megnézi, megtapasztalja, és ha úgy alakul, akkor fölemeli a puskát, ha meg nem, akkor nem. Nem történt még abból sose baj, hogyha az ember nem lőtte meg azt, ami éppen kijött elé. És szerintem ez így működik. Gondolkodásmód, tehát ebben tényleg az van, hogy az embernek, nem azt mondom, hogy meg kell érni erre, mert nagyképű lennék, mert sose érik meg az ember rendesen a vadászatra, de már nincs bennem az a kvázi lődüh, ami akár akarja az ember, akár nem, ki alakul benne az elején. Vadászat elején mindenkiben van egy lődüh, akit valamennyire picit jobban megérint a vadászatnak a szele, mint hogyha csak azért kezd el vadászni, mert az üzleti szféra megköveteli, hogy ő is kijárjon egyébként a barátokkal, vagy az üzletfelekkel a szabad levegőre megsétáltatni a puskát.
Ha már lődű, ezt nem akartam itt belevonni a beszélgetésünkbe, de megint csak adtál egy labdát. A lődűhöntséget a rossz nyelvektől legtöbbször Széchenyi Zsigmond kapcsán szoktam hallani. Nem tudom, te ezzel hogy vagy. De azt tudom, hogy most egy Széchenyi új kötet fog megjelenni a Fehován, vagy már meg is jelent, hogyha utána fog megjelenni az adás, amiben te szerkesztőként dolgoztál, jól tudom, ugye?
Igen.
Te mit gondolsz Széchenyiről? Lődőnc volt Széchenyi?
Egy teljesen másfajta korban kell ezt az egészet elképzelni. Tehát el tudjuk-e képzelni mondjuk a 48-as szabadságharc és forradalom előtt, hogy mondjuk milyen volt egy konyha belső, hogy főztek az emberek, milyen, hogy tisztálkodtak, milyen volt a mindennapjuk? Nem. El tudjuk képzelni azt, hogy az első világháborúban hogy éltek az emberek? Nem. Mert nem voltunk benne. Széchenyi Zsigmond is megtalálta saját magát a vadászatban. Én azt gondolom, hogy ő egy nagyon nagy kvalitással rendelkező és nagyon nagy pénzügyi tehetséggel bíró vadász volt, aki az egész életét erre szánta. Akkor a vadászat egy teljesen más górcső alá került, mint most. Hiszen valamelyik előszavában írja, hogy minden egyes könyvrajongója azt kéri tőle, hogy egzotikus vadászatokról meséljen. Ott az történik, hogy fölemeli a puskát, és agyonlövi a leopárdot, az oroszlánt, a támadó elefántbikát, teljesen mindegy. Tehát ott kvázi, amikor még az agyaggalambot, akár élő galambbal is helyettesítették, nagyon nagy, még a világbajnokság is arról szólt, ott magának a vadnak az elejtés, az egy teljesen normális dolog volt. Az, hogy most ebből valaki sokat, vagy keveset ejtett el, én biztos vagyok benne, hogy találnánk a magyar vadászirodalom, vagy a vadászat történetében olyan embereket, akik sokkal nagyobb számokkal rendelkeznek, mint Széchenyi rendelkezett, és nem biztos, hogy azt mondjuk rá, hogy lődühönc volt, lehet rá ezt mondani, mert most mind elbírja.
Divatos.
Meg biztos vagyok benne, én magam is ismerek olyan embereket most a magyar vadászati közéletből, akik többszörösét lőtték már annak, amit Széchenyi meglőtt. Tehát ő, ha így vesszük, akkor tehát mi a lődühöntség? Az, hogy fut előtted a konda, és gyakorlatilag amíg érzed, hogy meg tudod lőni, addig lősz rá. Uh-huh. Vagy mi? Mert más lődühöntséget nem tudok elképzelni, de akkor én is lődühönc vagyok, hiszen ha szépen kocog felém a konda egy hajtásban, és tudok folyamatosan célzott, jó irányzott lövéseket leadni, akkor lövök.
Világos.
De Széchenyinek nagyon nagy előnye, és ezért is szeretjük, hogy azokat a tapasztalatokat, érzéseket, hangulatokat le tudta írni. És nagyon nagy szerencse, hogy az utolsó két könyve, az ahogy elkezdődött is az ünnepnapok, már abban a korban született, amikor egy érettebb fejjel tudta megfogni a tollat, vagy éppen az írógépet. És ha már a könyvet szóba hoztad, igen, összeszedtük azokat az írásokat, amelyek könyvben nem, vagy nem ilyen formában jelentek meg, hanem különböző sajtóorgánumokban, Élet és Irodalom például, tehát a Pesti Hírlap vasárnapi újságja, Mai Nap, tehát olyan újságok, amik talán már nem is léteznek, de egykor nagyon nagy, szép ívű karriert futottak be. Onnan kiollóztuk ezeket, Horváth József segítségével természetesen, és György Evics Tamásnak is nagy a köszönet ez ügyben, hogy segített sajtó alá rendezni. Ebből készült ez a könyv, ami olyan érezni rajta egyébként az írónak a kezdeti, hogy is mondjam, remegő kezét a tollal, amit aztán szépen kinőtt. És ugye ez a vád is éri sokszor, hogy nem ő írta a könyveit, akkor ki. Én nem hiszem egyébként ezt, mert ugye Mangi nénivel mi erről sokat beszélgettünk annó, és ő maga mondta, hogy ott volt nagyon sokszor, ő gépelte az anyagokat, és Zsiga bácsi rengetegszer javított, állandóan átírt, mindig egy-egy szón el tudott heteket töprengeni, ez a jó, az a nem jó. Szegény Mangi nénének ez nem, nem esett jól, de hát ő gépelt, ő vállalta.
Munka volt,
így van, meg kellett oldani.
Azt hiszem, hogy itt van egy költői kérdés, ezt szerintem hagyjuk is így. Viszont nekem is van egy költői kérdésem, amire talán most a hallgatókkal kapunk választ, mert azt nekem már többször mondják, hogy te, Marci, miért éppen Róka Máj? Miért Róka Máj, Ricsi?
Fogalmam nincs.
Tehát ez a kedves Róka... hallgatók, megint ugyanazt a választ kaptuk.
Ez egy olyan név, ami mindenkit foglalkoztat. Tehát lehetne, úgy hívják, Magas Les is, de azon nem beszélnének ennyit az emberek. Tehát a Róka Máj, Róka Máj.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.